Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Ma délutáni meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál az Összhang műsorvezető szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: az alkoholfüggőség nem gyengeség, hanem egy súlyos mentális zavar, mely minden társadalmi szintet és minden embert érinthet, fiatalokat, idős embereket, nőket és a férfiakat egyaránt. A rendszeres nagy mennyiségű italozás ártalmai nem múlnak el a másnapi rosszul léttel, másnapossággal, macskajajjal, fejfájással és több súlyos halálos betegség hátterében is a túlzott alkoholfogyasztás áll. Az alkoholizmusnak különböző szakaszai vannak, és mindegyiket más-más viselkedésforma jellemzi. Köszöntjük az Összhang mikrofonjai előtt ma délutáni vendégünket, Barta Éva klinikai szakpszichológust, az erdészerte működő Bónuszpásztor Alapítvány, valamint a Noé Pszichoszenter Mentál Higién és Központ munkatársát. Kedves Éva, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma délután is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm én is az Összhang hallgatóit.
Kedves Éva, tekintettel azokra a hallgatókra, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudták meghallgatni a legutóbbi beszélgetésünket, javasolnék egy rövid emlékeztetőt, melyben próbáljuk meg összefoglalni röviden mindazt, ami a múltkori Összhangban elhangzott.
Örülök annak, hogy az Összhangban is beszélhetünk az alkoholfüggőségről, a szerhasználati zavarról, főleg amiatt, hogy egy olyan komplex kérdés, ami nagyon sok területét érinti az életünknek. A múlt héten többek között arról is beszéltünk, hogy mit jelent az alacsony kockázatú, vagy a kockázati ivás, illetve a probléma ivó, és pedig lebontva arról, hogy az alacsony kockázatú ivó az a személy, aki kevesebb mint egy italt fogyaszt naponta, rizikós, kevesebb, mint két italt fogyaszt naponta, rizikós helyzetekben nem használja, mint például betegség vagy vezetés közben. A kockázati ivó az, aki valamivel többet fogyaszt, mint az alacsony kockázatú ivó, vagyis több, mint napi két ital, és a rizikós helyzetekben sem vonja ki magát ez alól. Illetve a probléma ivó az, aki minden nap fogyaszt, vagy részegségig iszik olyan helyzetekben, is, amikor ez tiltott lenne. Beszéltünk arról, hogy férfi-női különbségek vannak, ugye életkor, személyiségjegyek, testsúly határozza meg azt, hogy kinél mennyi az adag, ami már elindíthatja a függőség irányába. Szó esett még a toleranciának a kialakulásáról, a hozzászokásról, ami azt jelenti, hogy valaki nagyobb dózisban kezd el használni egy bizonyos idő után, a hatás pedig ugyanaz. Beszéltünk a száraz alkoholizmusról is, ami azt jelenti, hogy valaki nem használ szert, nem használ alkoholt, de a viselkedése, az életformája az tulajdonképpen semmit nem változott. Az ugivásról, ami főleg a nőkre jellemző, mert hogy a szégyen inkább kötődik a női szerfogyasztókhoz, mint a férfiakhoz.
Köszönjük az összefoglalót, az emlékeztetőt. Éva, melyek az alkoholfüggőség okozta betegségek és zavarok? Javaslom, hogy folytassuk innen a mai beszélgetésünket.
Először valószínű, hogy a fizikai szinten megjelenő betegségekről érdemes beszélni, tehát a máj károsodása mindenképpen az első között van, de a szív, hasnyálmirigy, az idegsejtek károsodása is ide tartozik, hiszen az alkohol az egy sejtméreg, és szinte minden szinten elvégzi idézőjelben a munkáját. A személyiség tényezők változását is kutatták akkor, amikor valaki szerhasználati zavarral küzd, és azt vették észre ezekben a kutatásokban, hogy a lelkiismeretesség egy alacsonyabb szintre kerül ott, ahol jelen van a szerhasználati zavar. Az egyetértésre való képesség csökken, mérséklődik, kárt szenved az érzelmi stabilitás. Ugyanakkor az érzelmi élet is elsekélyesedik. Általában a valóságnak a hárítása is hozzá kapcsolódik a szerhasználati zavarhoz, és van egy hasítás a tettek és a szavak között.
Sokszor halljuk azt, hogy gyenge ember vagy, mert nem tudsz lemondani az ivásról, vagy gyenge ember vagy, mert nem tartod be az ígéreted, például azt, hogy ne igyál. Mégis mi a mai összhangot így kezdtük, szakember véleményét idézve, hogy az alkoholfüggőség nem gyengeség, hanem egy súlyos mentális zavar. Ismétlem, hogy nem gyengeség. Akkor ezzel hogy állunk?
A köztudatban nagyon kötődik az alkoholfüggőség a gyengeséghez, akaratgyengeséghez, miközben azt gondolom, hogy az akaratnak a megbetegedése történik. Sokat beszéltünk az elmúlt műsorokban az abúzusról, kontrollvesztésről, tehát ott, ahol kialakul a kontrollvesztés egy szerhasználó életében, ott igazából már nem tudja megtenni külső segítség nélkül azt, hogy leálljon, vagy hogy abba hagyja a szerhasználatot. Tehát ezért nagyon fontos, hogy olyan támogató közösség, vagy olyan támogató háló vegye körül, ami érzékeli a szándékot a változásra, vagy fogja az adást, úgymond, amikor valaki szeretne változni, de képtelen rá a függősége miatt, és segít ezekben az esetekben.
Ildikó írja, hogy az összes műsort hallgattam, ami az alkoholizmust és az alkoholfogyasztást, az alkoholfüggőséget érinti, és arra gondoltam, hogy kötelezni fogom a mai műsort. Ez részben megtörtént, de a gondom most az, hogy részegen alszik itt mellettem, tehát nem tudja meghallgatni a mai összhangot sem. Szakember mit tanácsol ilyen esetekben?
Az történik,
kötelezés.
Az történik, hogy amikor egy felhasználati zavarral küzdő személy van a családban, vagy akár a baráti körben, akkor a hozzátartozók nagyon mélyen szenvednek ettől. Az, aki függő, ő még nem szembesült ezzel, és hogy igazából az ilyen típusú kötelezés, vagy akár erőszakos rábeszélésnek is mondanám, bár lehet, hogy nem az Ildikó esete, általában nem használ. Sőt, ellenállást vált ki. Tehát nagyon fontos, hogyha valakinél alkohol probléma van, akkor beszélni erről, amikor józan, mert amikor olyan állapotban van, hogy nem jut el tulajdonképpen hozzá, amit mondani akarunk, akkor szinte fölösleges, illetve fontos rávezetni arra, hogy a felelősség az övé.
Csak feltételezni tudom, hogy Ildikó a férjének ezt akkor mondta, amikor józan volt, de úgy látszik, hogy délutána, vagy így este fele már megváltoztak a kedves férj gondolatai, vagy hajlamai, másfele mutatnak.
Igen, hát arra szeretném biztatni a hozzátartozókat, hogy tényleg kitartóan próbáljanak rést találni, vagy keresni azokat az alkalmakat, amikor a függő olyan állapotban van, hogy elérkezik hozzá az üzenet. Tehát nagyon sokszor, ugye, hogyha a mélypontra kerül valaki, lehet szó itt akár depresszióról, vagy szorongásról, vagy valamilyen munkahelyi probléma esetén, akkor sokkal nyitottabb arra, hogy szembenézzen a szerhasználatának a következményeivel.
Szeretnénk azt is tudni, hogy milyen az alkohol hatása a kiskorúakra.
Igen, hát ez egy nagyon súlyos kérdés és súlyos probléma áll mögötte, ugyanis azt mutatják a statisztikák és a felmérések, hogy a kiskorúak egyre korábbi időben kezdenek el, egyre korábban kezdenek el 14-15 évesen inni, már pedig olyan mértékben, ami semmiképpen nem megengedett. Egyfelől az idegrendszer fejlődése még nincsen befejeződve 20 év alatt, és ez azt jelenti, jelenti, hogyha valamilyen szer hatása alatt vannak, az alkohol hatása alatt vannak, akkor ez változtat akár az idegrendszeri fejlődésen, akár a személyiségük fejlődésében. Főleg az jellemző a tini korosztályra, ez a binge drinking, vagy rohamivás, amikor egy-egy hétvégi buli osztály, kirándulás osztály buli alkalmával valaki nagyon, vagy a többség tulajdonképpen részegre issza magát, és hát ennek nagyon súlyos következményei vannak akkor, hogyha ez hosszú távon folytatódik, vagy ismétlődik. Ugye az alkoholizmus kialakulása az akár évtizedekbe is kerülhet, de hogyha nagyon fiatal korban kezdi el valaki, akkor sokkal hamarabb válhat függővé, mintha egy felnőtt, akinek a személyisége is kifejlődött már, az életkörülményei is másabbak, mint a fiatalkorúak, vagy a gyerekek esetében.
Mire képes, vagy inkább mit tud lerombolni az emberben az alkohol?
Hát szinte mindent. A legrosszabbal kezdem. Azt mondják, hogy az alkoholizmus tulajdonképpen egy lassú öngyilkosság, és hogy azért ilyen nehéz, mert hogy nagyon ott van a hétköznapi életünkben, vagy a köztudatban az, hogy rendben van az alkohol használat, miközben az, aki rendszeresen használ, vagy aki függővé válik, lassan beszűkül az élettere, beszűkül a személyisége, beszűkülnek a kapcsolatai. Gyakorlatilag megváltozik az egész ember.
Egyszer azt mondták nekem, jó ismerősöm, hogy az ember élete alatt, vagy egy életidő alatt az agy körülbelül 2000 lerészegedést bír ki.
Hát ami az én tapasztalatom a rehabilitációs otthonban való munkában, ugye Magyarországon van egy rehabilitációs otthon, ahova rövid és hosszú távon lehet eljönni különböző programokra. Tehát az a tapasztalatom, hogy olyanok, akik nagyon-nagyon sok tömény alkoholt használtak éveken keresztül, nagyon sokan regenerálódtak, helyreállt az életük. És ezt azért is fontosnak tartom elmondani, mert ugye akár a hozzátartozók, akár a szenvedélybeteg emberek részéről a reménytelenség nagyon ott van ebben a témakörben, de nagyon jó volt látni azt, hogyha valaki eljutott addig a döntésig, hogy változtatni szeretne, és szembenéz a saját démonaival, ugye, akkor van rá lehetősége, van rá reménysége, hogy az élete változzon.
Azt is halljuk sokszor, hogy egy ember azért iszik, mert ivott az apja, vagy az anyja, vagy azért iszik, mert alkoholista családból származik. Válaszoljunk a hallgatóknak olyan formában, és arra, hogy itt akkor mi a helyzet, hiszen van, akinek a szülei nem ittak, de ő mégis iszik. Ez a betegség, ez a hajlam öröklődik, vagy kialakul? Ismerünk olyat, hogy igen, alkoholista családból származik, és pont ezért van az, hogy azt mondom, én nem fogok inni, mert ezt tették a szüleim, mert ilyen nevelésben részesültem, vagy ez történt otthon, és akkor nem iszik. Persze ennek a fordítottja is megvan, de a kérdés az, hogy ez a hajlam öröklődik-e, vagy nem?
Ja, nagyon sokféleképpen definiálhatjuk azt, hogy mi is tulajdonképpen az alkoholfüggőség. Van egy olyan definíció, ami azt mondja, hogy egy viselkedés zavar. Tehát, hogy a személyiség jegyeinket örököljük a szülőktől. Még inkább hatással van ránk az, hogy mit élünk meg egy családban. Mi az az attitűd, mi az a magatartás, amit megtanulunk akarva, akaratlanul a szülőktől. Tehát egy olyan családban, ahol van már valamilyen típusú szenvedélybetegség, mondjuk nem csak alkoholfüggőség lehet, mindenképpen az a gyerek, aki abban a családban nő fel, megtanulja ezt a fajta viselkedésmódot. Például azt, hogy a konfliktusok állandó jelleggel jelen vannak, vagy hogy a konfliktusok elől el lehet menekülni, vagy a viszonyulási formákat a családban. És óhatatlanul, akaratlanul is visszük tovább magunkkal ezeket a viselkedés mintákat. Hát azt gondolom, hogy sokkal nagyobb ereje van a tanult viselkedésnek az alkoholfüggőség kialakulásában, és akkor a felépülésnél is ez a remény tulajdonképpen, hogy vissza lehet fordítani nagyon sok mindent. Nem mindent, de nagyon sok mindent újra lehet tanulni.
Melyek és milyenek az alkohol elvonás tünetei, és meddig tartanak ezek?
Ugye azt mondtuk, hogy az alkohol függőség az egy degeneratív betegség, vagy zavar, ugye? És attól függ, hogy valaki milyen fázisban van az ő szerhasználatában, hiszen az első fázisban azok a tünetek vannak, ahol valaki megkönnyebbül az alkohol használat során, vagy nő a tolerancia. Aztán a következő fázisban jelenik meg a bűntudat, ahol valaki kerüli az ivásnak az említését. Nő a feledékenység, például memória kiesések vannak. A kritikus fázisban, ahol már a kontrollvesztésről beszélünk, és ahol egy kis mennyiség után egyre többet kíván inni a szerhasználó, ott magyarázatok vannak az italozásra, kialakulnak a családi és a munkahelyi problémák. Nagyon sokszor a nagyzási mánia is része, az öndicséret ennél a fázisnál ott van, de akár az agresszivitás, szóbeli vagy tetleges agresszió. És ide tartozik, mint tünet, az is, hogy teljes abstinencia időszakok vannak, tehát megfogadja, vagy eldönti a szerhasználó, hogy egy ideig többet nem iszik, nem használja, miközben egy bizonyos ideig megy, de újra és újra kezdi. Tehát, hogy sikertelenek ezek a mértékletességi kísérletek is például. Itt van az elkülönülés, elidegenedés a családtól, munkahelyi problémák, és itt már kezdenek megjelenni azok a fizikai tünetek is, ami a hosszú távú ivásnak a következményei. Az étkezésnek az elhagyása vagy kihagyása tulajdonképpen az ital miatt, a szexuális érdeklődésnek a csökkenése, amikor már megjelenik a reggeli ivás, képtelen a napot ital nélkül elkezdeni. És a krónikus fázisban van a hosszú részegségeknek az időszaka, vagy amikor napok telnek el, és valaki nem józanodik ki. Itt már a gondolkodás is hanyatlik, vagy nagyon zavar a gondolkodás, szervi megbetegedések, néha paranoiásan jön ez a gondolat, hogy megcsalja a házastársa például. Tehát egy teljes erkölcsi hanyatlás kezdődik el, amikor valaki bármit megtesz az italért, és beszűkül a látás, csak az ital marad nekem, vagy maradt nekem. Sokszor lehet hallani ilyen mondatokat. És akár ilyen misztikus képzelődések, látomások, vagy ha minden magyarázat nélkül iszik valaki. Tehát az utolsó fázisban ez a fizikai és a lelki összeomlásnak az időszaka következik.
És következzen Irénke kérdése. Mi van akkor, ha nem ismeri be, nem látja be, hogy mennyi mindent tönkretesz, féltékenységi jeleneteket generál ok nélkül, és nem is akar hallani arról, ha valaki segíteni szeretne neki?
Igen, ez a kérdés egy nagyon tág teret nyit, mert ugye ez arról szól, hogy a hozzátartozó mit tehet ahhoz, hogy valamilyen módon változást érjen el a szerhasználónál, és hát itt nagyon sok játszma van, ami működik a kapcsolatokban, és valahogy ezekből a játszmákból való kilépés lenne a megoldás. Most ez egy nagyon általános válasz volt, nem tudom, hogy Irénke mit szűrt le magának, de elmondanám azt például, hogy a bónuszpásztor alapítvány keretében a hozzátartozók számára működik egy támogató csoport, minden szerdán délután 4 óra 15 perckor kezdődik, ez egy nyitott csoport, és azok a hozzátartozók jönnek el, akik ilyen típusú kérdésekkel küzdenek, és abban támogatják egyfelől az emberek egymást, hogy hogyan lehet segíteni, ki mit élt meg, ki hogyan talált egy utat ahhoz, hogy megfelelő módon tudjon segíteni, mert ugye, ahogy mondtam, az erőszakos segítés, vagy a saját akaratunknak a másik emberrel való rátukmálása tulajdonképpen nem segít. A legnehezebb a társfüggőség esetében az az, hogy el kell fogadni azt, hogy nem tudjuk megváltoztatni a másik embert. Talán ez lenne az első lépés, hogy én nem tudom őt megváltoztatni, nincs az én hatáskörömben, nincs az én kontrollom alatt.
Következő kérdésünk, hogy mi a különbség a fizikai és a pszichikai függőség között?
Tehát a fizikai függőség esetében az történik, hogy a test reagál arra a szerre, az alkoholra, mondtam, hogy sejtméreg. Ugye a fizikai függőség esetében megjelenik a megvonás esetén a remegés, fejfájás, hányás. A pszichikai függőség pedig sokkal hosszabb ideig tart az attól való megszabadulás, vagy az abból való felépülés, mert ott a gondolkodásnak a megváltoztatása a fontos, mert a pszichikai függőség esetén a szerhasználónak a gondolatai, a viselkedése, az egész attitűdje a körül forog, hogy hogyan lehetne újra hozzájutni ahhoz az élményhez, amit a szert nyújt, ahhoz a megkönnyebbüléshez, felejtéshez, kinél ami.
Melyek a szociális ívás jellemzői?
Igen, erről is beszéltünk már, hogy a szociális ívó az az ember, aki képes a kontrollt tartani, tehát időnként visszaélhet, ugye, de nincs meg a kontrollvesztése ebben az esetben, tehát időnként a mértékletes ivóhoz hasonlítanám.
Igen, de ha valaki az imént említett szociális ivást meghaladó módon fogyaszt alkoholt, azt akkor már kóros ivónak nevezzük, így beszéljünk röviden a kóros ivás szintjéről is.
Igen, hát az a fázis, ugye, amit említettem, az imént a krónikus fázishoz tartozik a kóros ivás, amire a hosszú részegségek jellemzőek, amikor csökken az alkohol tolerancia, kevesebbet képes inni, mint az előtt, és hamarabb látszik a hatása, ahol megjelennek ezek a szorongásos állapotok, amikor kényszeressé válik már az ivás. Tehát ez a gondolat, hogy már csak az ivás maradt nekem. Beszűkül a személyisége, a különböző lehetőségek. Konfliktusok vannak családban, szociális téren, munkahelyi konfliktusok egyaránt.
Honnan lehet felismerni egy alkoholistát, ha éppen józan?
Igen, arról beszéltünk, hogy több típusú alkoholfüggő van, és van, amikor nehéz felismerni, mert például a periódikus ivó esetében az történik, hogy hosszú távon, akár hónapokig is valaki józan, akkor nem mondanád azt, hogy ő egy függő, tehát képes élni a mindennapi életet, és megfelel az elvárásoknak. Viszont amikor bekövetkezik a kontrollvesztésnek az időszaka, akkor nem tud leállni hosszabb ideig.
És akkor milyen az alkoholista viselkedése a tapasztalata szerint, hiszen nap mint nap találkozik ilyen betegekkel?
Hát én szeretek úgy tekinteni az alkoholfüggőre, mint akár saját magamra is. Úgy tekintek, és ez a terápiás otthonban egy motto, amit nagyon sokan ismernek már, hogy az alkoholfüggő ember, vagy a szenvedélybeteg emberre úgy tekintünk, mint valakire, akinek egy bizonyos ok miatt elakadt az élete. A portás modellt használjuk, és azt mondja ez a modell, hogy az indiánok, amikor a sebes folyású vízen mentek át, és ahol alacsony volt a víz, nem tudtak ugye a csónakkal közlekedni, várra vették a csónakot, egy bizonyos szakaszon kellett ezt megtegyék, utána pedig újból letették a vízre, és tovább mentek. Tehát azt gondolom, hogy a függőségek kérdésében is jó tartanom ezt a szemléletmódot, hogy egy elakadás az ember életében, amire lehet megoldásokat találni, lehet helyreállítani, és akkor újból tovább mehet.
Milyen hatással van az alkohol a személyiség fejlődésére és alakulására? És itt arra is gondolhattunk, hogy mi van akkor, hogyha egy tinédzser elkezd inni 14-15 éves korában, de utána valamiért megváltozik. Mi történik az ilyen emberekkel? helyre jönnek teljesen, vagy vissza tudnak kapcsolódni a társadalmi életbe úgy, mint aki nem ilyen életet élt azelőtt?
Hát nagyon sokan ugye kísérleteznek a szerhasználattal. Ott, ahol általában a személyiség rendben van, a kapcsolatuk rendben vannak, a családi kapcsolatok hoznak egy bizonyos szintű biztonságot, a kísérleti ivók abba is hagyják aztán. Ahol viszont vannak akár a családi konfliktusok, vagy akár egy szenvedélybeteg van a családban már, ahol, ahogy mondtam az imént is, ez az attitűd, a szenvedélybeteg ember attitűdje jelen van, ezt nagyon könnyen megtanulja a tinédzser is, és általában azok válnak szintén szerhasználóvá, vagy azok maradnak az alkohol nyújtotta örömforrás, vagy inkább talán azt is mondhatnám, hogy kimenekülés a problémák alól, tehát hogy ebben az állapotban, hogy ezt az utat választják.
Tudjuk azt, hogy a máj sejtek elég hamar regenerálódnak egy ideig, de a túlzott alkoholfogyasztást miként fogadja az emberi agy, és hol van a határ, amikor már feladja a védekezést?
Hát az utolsó szakaszban, a krónikus szakasz vége fele, amikor ez a teljes fizikai és lelki összeomlás következik, ez az, amit megtapasztal az, aki szert használ, vagy amikor a delirium tremens is bekövetkezik, rángógörcsök, hallucináció, ezt már valaki más látja, és nagyon-nagyon fontos azt gondolom, milyen esetben a kórházi kezelés, meg a szakorvosnak a beavatkozása, mert ezek életveszélyes állapotok.
Melyek az alkoholizmus végső tünetei? Említettük itt már a válaszba, de biztos, hogy még itt van hozzáfűzni valója. Végső tünetek.
Igen. Amit még nem említettem, ugye ez talán ismerősebben hangzik, ez a megfogalmazás a hallgatók, az összhang hallgatói számára is, hogy öngyilkosságként gondol valaki a szerhasználatra, tehát hogy ha halálra akarja inni magát már, és nincs más kiút, úgy éli meg, hogy nincs más kiút.
Ide kapcsolódik az a kérdés is, hogy mikor hal meg egy alkoholista?
Egyfelől azt gondolom, hogy a függőségnek elég sok szakaszában nagyon sok balesetre ad lehetőséget az, hogyha valaki szerhasználó. Tehát a közúti balesetek nagy részében olyanok halnak meg, akinél jelen volt az alkohol is. De igazából ez a delirium tremens, a rángógörcsök és hallucináció, ez, hogyha nincs megfelelő módon kezelve, akkor azt gondolom, hogy ez az, ami a sajnos ez a végső szakasz.
Leszokni az alkoholizmusról bizony nem lehet egyik napról a másikra, ezen viszont a pszichoterápia is sokat segíthet.
Igen, és nagyon örülök, hogy az összhangban ezt így elmondhatom, mert a Bonus Pásztor Alapítvány több mint 20 éve foglalkozik szenvedélybetegekkel és hozzátartozókkal, és ezt aláhúznám, hogy holisztikus szemléletmódban kezeljük ezt az egész kérdést. Ahogy említettem, ugye a hozzátartozóknak a támogató csoportot, a szenvedélybetegek számára is van egy támogató csoport, ami zárt olyan értelemben, hogy aki eljön oda, az titoktartás van minden héten csütörtökön az alapítvány székhelyén, és mondanék egy telefonszámot, hogyha valaki érdeklődni szeretne, akkor a 0265 25 44 60-as telefonszámon felteheti a kérdéseit, vagy a Bonus Pásztor Facebook oldalán, vagy a honlapján a programokról is érdeklődhet.
Kedves Éva, szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy itt volt velünk, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatók, az e-heti összhang végéhez értünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Barta Éva klinikai pszichológus szupervizor nevében is. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Elköszönök az összhang műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bódó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkos tóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.